éppen az adás előtt a kedves hölgyekkel beszélgettünk, hogy milyen is a politikai kommunikáció, és milyen a jó kommunikációs, ugye, hogy készítik fel a polgármestert, vagy akár a képviselőt, vagy a jelöltet, ugye, hogy mindegy, hogy mit kérdez a riporter, megvan a mondani
való. Megvan a válasz.
Megvan a válasz, illetve, hogy megvan az, hogy mit szeretne elmondani, hiszen, ahogy említettem, a Marosvásárhelyen nyilván egy baráti médiumnak számít, ami Marosvásárhelyet és Székelyföldet támogatja. Ugye ez is egy érzékeny téma, hogy akkor mi van ezzel a Székelyfölddel, de jó, hogy a Vásárhelyet ezt felvállalja például, és nem bújjunk az ujjunk mögé, hogy létezik attól függetlenül, hogy nem akarnak erről beszélni. De visszatérve Marosvásárhelyhez, igen, Marosvásárhelynek a fontosabb projektjei, arról sokat-sokat beszéltünk, és még sokat fogunk beszélni, hiszen vannak projektek, amelyek ugye gyorsabban megvalósíthatók, amelyek úgymond az itteni hatóságoktól függnek, és hát vannak olyan projektek, mint az útépítések, terelőút, hídépítés, ahol ugye nagyon sok külső tényezőtől függünk, és nekünk az elsődleges az, hogy Marosvásárhelyre minél több támogatást, minél több beruházást hozzunk, hiszen ezzel tudjuk ledolgozni azt az elvesztegetett 20 évet, amit a kedves elődöm és csapata kreált, nem is annyira az alkalmazottak, hiszen ők mindent megtettek akkor is a városért, sok jó érzésű román és magyar ember dolgozik ma is a hivatalba, akik elszenvedték azt az időszakot, de hogy ugye nem sokára tartunk egy beszámolót is arról, hogy költségvetés, és milyen volt a tavalyi év. Én csak előzetesbe egy annyit engedjenek meg, hogy mondjak, hogy a tavalyi év azért a kiemelkedő volt a költségvetési végrehajtás szempontjából, ugye ezt a Marosvásárhelyek is érzik, és időnként jogosan bosszankodnak is, hogy mennyi útépítés, átépítés van a városban, de hát enélkül ugye nem lesz modern Marosvásárhelyünk. Én ezt mindig elmondom, hogy sokszor irigykedve nézzünk Szebenre, vagy akár Nagyváradra, vagy Kolozsvárra, de hát ott is a lakók átmentek ezen a bosszúságon, ugye, hiszen ott például a belvárosban már 2 éve tart az utcák felújítása, és már mindenki nagyon ideges és feszült, de nagyon szép lesz a Farkas utca, meg az óváros a Kolozsvárnak, ahol van az egyetemi negyed, és hát ezt Marosvásárhelyen is meg kell szülni, de hogy maradjunk a támogatásoknál, ugye, a tavaly rekord értékben sikerült EU-s pénzeket lehívni Marosvásárhelyre. Ez azt jelenti, hogy 246 millió lej volt a tavaly lehívott összeg. Most összehasonlításképpen átlagosan mondjuk a Flore adminisztráción 10-15 millió lejeket hívott le. Hát ugye nem szerették az EU-s pénzt, mert túl nagy a transzparencia és közbeszerzések, minden elég szigorú rendszerhez van kötve, de nekünk a transzparencia volt a lényeg, és az is marad, és innen látszik, hogy milyen jól lehet egy várost fejleszteni, hogyha ezeket a külső rendelkezésre álló forrásokat használjuk, és most kell használni, mert ugye 2030 után mi is abba a kategóriába lépünk, mint a közép-európai országok, Magyarország, vagy akár Lengyelország, hogy már jóval kevesebb pénzt ad az EU infrastruktúra fejlesztésre, amikor megtörténik ez a felzárkóztatási időszak, úgyhogy nekünk most maximálisan kell ezt használni. Ez számok nyelvén azt jelenti, hogy mondjuk az egy évben 100 lej hívtak le átlag egy marosvásárhelyi lakosra EU-s pénzt, nekünk a tavaly ezt sikerült elérni az 1700 lejt, és igazából az lenne jó, hogyha e fölé is tudnánk menni. Nyilván ez egy nagyon kemény munka, hiszen mi 2021-ben 50 projektet indítottunk el, amelyek egy jelentős része már elkezdődött, és nem sokára kezdjük a mélygarást is a parkszáló mögött. De hát ennek a nagy EU-s támogatásnak köszönhetően ugye újult meg a tömegközlekedés, és folyamatosan újul meg, és hát akkor ez a tömegközlekedésben zajló forradalomnak a része az, hogy ugye lecseréltük az autóparkot, buszmegállók, irányítórendszer, etiketing, okos lámpa van.
Egyébként nagyon sokan
buszjáratok, igen.
Nyilván az újdonságok ellen vannak, de akár az okos lámpák ellen is azt mondják, hogy tehát valahogy lelassítják a forgalmat még jobban. Milyen visszajelzések jönnek, hogy a polgármester úr ezt hogyan látja?
Hát még nem működik a rendszer, ezért nem tapasztalhatnák az előnyeit, de pontosan ellenkezőleg gyorsítja, hiszen egy-egy útszakaszon ugye a lámpák sorba kapcsolnak pirosra vagy zöldre, nem össze-vissza, mert az az igazi lassító tényező, illetve az okos rendszernek az az előnye, hogy mivel egy diszpécser szolgálat irányítja ezt külön, ha valahol elakad a forgalom, akkor rögtön egyrészt a lámpákkal is rá lehet segíteni, ha meg tényleg nagy a dugó, akkor ki tud menni a helyszínre rögtön a rendőrség, és segíti a forgalmat, hogy feloldja ezt a dugót, de ugyanakkor segíti a tömegközlekedést, hiszen az lesz az előnye, hogy azok a sávok, vagy az a forgalmi irány, ahonnan tömegközlekedési járművet észlel, ott például hosszabb zöldet tud engedni, és ezeknek az a célja, hogy felgyorsítani a forgalmat, hiszen terelőút megépítéséig ugye addig a mostani városi úthálózaton zúdul át ez a tranzit, aminek nem örülünk, de hát nem sokára, remélhetőleg most éppen holnap leszek ismét Bukarestbe a szállításügyi minisztériumnál a terelőút kapcsán, hiszen a további engedélyszerzések szükségesek, és remélhetőleg, hogy a tavasz folyamán ugye ez megtörténik. Itt ugyanis a finanszírozás a város rendelkezésére áll, úgyhogy nagyon hamar szeretnénk elkezdeni a kivitelezéseket is.
A forgalom, a tömegközlekedés, tehát ez mind hozzájárul a városképhez, és annak kialakítása nagyon fontos, hogyha például a turisták bejönnek a városba. Viszont látjuk, hogy jelennek meg olyan épületek a főtéren, amelyek egyáltalán nem jelenek bele a városképbe. Ezek hogy születhetnek? Hogy kerülhetnek oda egyáltalán? Erre nagyon kíváncsiak vagyunk.
Hát itt egyetlen egy épületről van szó, ugye a Hóre utca sarkához közel levő üvegfalú épület.
Például az, igen.
Mert más építési engedélyről nem tudok. Azt persze 2018-ban vagy 2019-ben adták ki az építési engedélyt rá. Tehát a lényeg az, hogy ilyen esetekben a beruházó nyilván végig kell vigye az egész engedélyezési folyamatot, és megszerzi a műemlékes engedélyt rá. Most amennyiben van egy helyi szabályzat, amit most készítünk elő, és évvégéig le akarjuk zárni, ezeket a jellegű beruházásokat megállítjuk, vagy teljesen lehetetlené tesszük. Olyan épületek homlokzatán engedünk csak beavatkozásokat, ami mondjuk ilyen 50-es, 60-as évek után épült, de történelmi épületeken egyáltalán nem lesz lehetőség, sőt, azt is előírja, hogy a régi épületek, amelyek állnak, de a homlokzatuk le volt csupaszítva gazdasági okokból, vagy nem tudták feljavítani, vagy nem volt pénz rá, azokat fogjuk kérni a tulajdonosokat, közösen a várossal segítünk mi is, hogy visszaállítsuk eredeti formájukba, tehát ennek kell egy jól működő, úgymond a védett övezet, amelyet a helyi szabályzat is véd. Amióta ugye átvettük a város irányítását, több olyan belső szabályozás történt, hogy például nem szabad műanyag termopánokat tenni, csak fából készült, és kell kövesse az eredeti mintáját. Nyilászárók esetében is elő van írva, hogy nem szabad műanyagot használni, ajtóknál sem. Tehát ez következik, hogy szigorítani, és előbb-utóbb az lesz a fontos, hogy az elkövetkező években ezeket visszaalakítani, mert nagyon sokat tudják rongálni a városképet ezek a műanyag nyilászárók. Nem is beszélve arról, hogy esztétika mellett ugye nem is annyira hosszú távon bírják, mint mondjuk egy 100-150 évet kibírt fa nyilászáró. Ezek biztos nem fognak sokáig élni. A mostani beruházásoknál ez maximálisan figyelembe van véve, és nem engedélyezünk több olyan épületet, amely rontaná a városképet.
Én még egy kicsit visszatérnék a közlekedésre, hiszen tapasztalhattuk, hogy az utóbbi akár egy hónapban minden hétre jutott egy tragikus baleset akár a Marosvásárhely központjában is. Nyilván nem lehet ott az önkormányzat bármelyik képviselője, hogy megnyomja a féket, vagy szétnézzen az úttesten, de mi a teendő, vagy mit lehet tenni ezek megfékezésére?
Helyi rendőrséggel és a megyei rendőrséggel létrehoztunk egy akciócsoportot, amellyel most már lezártuk az átjárók felülvizsgálatát, és megnéztük, hogy milyen átjárók azok, amelyek balesetveszélyesek. Elővettük az elmúlt 3 év összes baleseti statisztikáját, és kértük, hogy most 6 átjárónál lesz szint különbség építve, és több további átjárónál, összesen 16 átjárónál lesz vagy villanyrendőr, vagy felülvilágítás. Sajnos a baleseteknél azt tudni kell, hogy egyenlő arányban volt hibás az autós, mint a gyalogos. Volt olyan baleset, ahol az amelyik halálosan végződött sajnos, hogy az illető piroson ment át, mobiltelefonnal a fülén, és szét se nézett. Tehát úgy ment át az átjárón, hogy esélye nem volt neki se, az autó se tudott már mit csinálni, mert belépett eléje gyakorlatilag. Persze az autós is a megengedetnél gyorsabban közlekedett, de volt olyan, hogy zöld volt a gyalogosnak, és úgy lett elütve az átjáron, és elég komoly sérüléseket szenvedett az illető. Most is volt a napokban még egy baleset. Ugye a Shopping City körül vannak még van egy baleseti zóna, itt is fekvőrendőr fogunk elhelyezni, illetve ezek a városszéli átjárók, mivel nagyon széles az úttest, ugye főleg az esti órákban nagyon rossz a látásviszony, és a felülvilágításhoz ugye ezek a beruházások 6-8 hónapot tartanak, sajnos rengeteg engedélyt kell beszerezni. Az segítene, hogyha mondjuk az útügyi hatóság és a rendőrség követelni a várostól, mert akkor bizonyos engedési folyamatokat át lehet ugrani. Most ezen vacilálunk és tárgyalunk, csak a rendőrség még nem állt kötélnek, hogy ők kérjék, hogy csináljuk meg, mert akkor fel tudjuk gyorsítani. Ha mi kérjük, akkor megfordul a kocka, ha ők mondják azt, hogy ez az engedély kell. Tehát ezen a szinten is vannak nehézségek, hiszen nem mindig teljesen együttműködek az állami szervek, ők nem zavartatják magukat, hogy ilyen-olyan baleset volt, és hát sajnos nagyon sok baleset van még mindig a jelzőlámpás átjárókon is. Hiába festettük fel a városban nagyon sok helyre, hogy nem szabad mobiltelefont használni, még mindig ez egy jelentős probléma a baleseteknél, úgyhogy valószínűleg egy olyan szabályzást is előkészítünk, amely bünteti a gyalogost a mobiltelefon használata esetén, hogyha az gyalog átjáron használja. Ez az Európai Unióban már nagyon sok helyen bevezették, mert sajnos a mobiltelefon ma már mondhatni, hogy első helyen van a balesetokozásban, úgy az autósoknál, mint a gyalogosoknál, és ezt valahogy ki kell szűrni. Folyamatosan szigorítják a kreszt is, ugye, az autósokra vonatkozóan, de ez még mindig nem elégséges. Azok az átjárók, ahol nagy a baleset veszély, ott egyrészt szigetek épülnek, itt általában nagyon széles utaknál, másrészt jelzőlámpát tudunk elhelyezni, és nyilván, hogyha nem javul a helyzet, akkor mindenhol meg kell emelni a szintet. Ez jelentősen lassítja majd a forgalmat, tehát, hogy amellett, hogy nagyon sok autós panaszkodik, hogy lassan lehet közlekedni, de például a Rózsák terén muszáj most már annál az átjárónál, hiába van jelzőlámpa, hiába van megvilágítva, annak ellenére balesetek történnek. Még akkor is, ha gyalogos pirosba megy, ha az autós mondjuk egy 40-50-nel jönne, lenne ideje megállni. De mindkét esetben ugye jóval gyorsabban jött az autós. Tehát ez egy elég összetett probléma. Úgyhogy a költségvetést az ezen a héten csütörtökön fogadjuk el, és utána meg is kezdődik az átjáróknál a beruházások előkészítése, hogy a fekvőrendőre helyezés az sokkal hamarabb megy, az elég gyorsan megy, viszont a jelzőlámpák felülvilágítás az egy nehezebb folyamat. Ugye a tavaly 20 átjárón helyeztünk el különvilágítást, Mihály Vitézú, Kuzavoda, Hosszú utca, tehát több utcán, főutakon, ahol szintén baleset veszélyesek voltak, de például a kettes poli átjáron ott is számos baleset történt. Amióta megvan a felülvilágítás, javul a helyzet, de fog kell lenni a jelzőlámpa. Tehát az a tapasztalat, hogy ezekben a belvárosi vezetekben, ahol nagyon intenzív a közlekedés, gyalogos és autó egyaránt, sokszor a gyalogos is hajlamos nem kivárni a zöldet, az autós is még bemegy a pirosba, hogy átslisszoljon, és ilyenkor történik meg a baleset.
Hosszú az a lista valószínűleg, hogy mi minden kell, és valószínűleg rövidebb, hogy mi mindenre van lehetőség, de akkor a költségvetés elfogadás után még milyen tervek lehetnek, vagy mi mindenre van lehetőség?
Hát mindenképpen elkezdődik a mély garázs építése, mert erre most már lejárt a közbeszerzés, és egyenes zöld úton vagyunk.
Tehát, és már nagyon várja a város.
Hát én is nagyon várom, mert 2,5 évet kínlottunk az összes papír és engedélyezés beszerzésével, és hát utána persze következik a terelőútnak a közbeszerzése, amit még jobban várunk, hiszen ez lesz az első fecske 30-valahány év után, hogy végre elkezdődik az a forgalom könnyebbítő útépítése, ami az egész belvárostról leveszi ezt a nyomást, ami jelenleg a tranzit forgalom jelent. Természetesen ez egy nem olyan, hogy elkezdődik, és akkor 2 év múlva kész lesz, tehát Nagyváradon körülbelül 8 év alatt épült ki teljesen, itt is kb. Ezzel számolunk, hogy egy olyan 6-8 év, amíg teljesen körbeér, de azzal, hogy már szakaszokat átadunk, jelentős tehermentesítés lesz, főleg a Dózsa-György környékén, Maros hídon például, hiszen ott is várjuk a hídterveket, hogy készüljön el, és kezdjük el ott is a közbeszerzési eljárást. Szóval ezek a hosszú időt igénylő projektek, az a nagy probléma, hogy 2021-ben indultak, és jóval hamarabb kellett volna, akkor már ellenne felejtve ez a kérdés. de párhuzamosan a metropoli szövezettel is dolgozunk, hiszen a Maros túloldalán Szent Király, Szent Anna és Szent György érintésével itt is egy összekötő utat indítottunk el a tervezését, meg van kötve a szerződés az előtanulmányra, tehát ezen a szakaszon is elkezdtünk dolgozni, hogy a következő finanszírozási periódusban itt is sikerüljön lehívni fontos támogatást, és hát ezzel a két úttal, a déli meg az északi terelővel mondhatni Marosvásárhelynek elértük a tehermentesítését, úgyhogy párhuzamosan természetesen a belső úthálózat fejlesztésére is nagyon koncentrálunk, mert az is fontos, és hát nyilván ennek része a tömegközlekedés kibővítése a peremtelepülésekre, erről is többször volt szó. Ugye elvileg júniusban megszerezzük a licenszet, tehát júniustól indulhat a tömegközlekedés bővítése, és ennek előzményeként már új járatokat indítottunk, 4 új járat indult, ugye a 7-es, 9-es, 11-es, 22-es, illetve a nagy igénybevételnek köszönhetően a 43-as járatnál a 30 percről 20 percre rövidítettük a buszok közti idősíkot, hiszen nagyon nagy az igénybevétel, illetve októberben számos buszjáratnál növelni kellett a sűrűséget, mert azzal, hogy javult a tömegközlekedés minősége, pontosabban járnak a buszok, én nem azt mondom, hogy nincsenek csúszások, de az előttihez képest mindenképpen sokkal jobb. Hál' Istennek azt tapasztaljuk, hogy jelentősen nőtt a lakosság bizalma a tömegközlekedés iránt. Ugye, és ami nagyon fontos, hogy a peremtelepülések bekapcsolásával az iskolabuszokat is el fogjuk indítani ősztől, hiszen jelenleg nagyon megdöbbentő számok, hogyha nézzük a legutóbbi népszámolási adatokat. Marosvásárhely és a környező 7 község 190 ezer lakossal rendelkezünk. Marosvásárhelyen ugyancsak 116 ezer lakos van, illetve aki bent lakik, viszont a rezidens, akinek marosvásárhelyi személye van, az 144 ezer. Ugye hát én is ebbe a kategóriába tartozom, hogy marosvásárhelyi illetőségű vagyok, de városon kívül lakom, és ez már mindjárt azt jelenti, hogy a 116-tól 147-ig majdnem 30 ezer lakos ingázik, de erre még rájön a peremtelepüléseken lakó több mint 50 ezer ember. Tehát a napi számok és mutatók jól érzékeltetik, hogy miért túlterheltek az utak. Legalább napi 30-40 ezer emberrel számolunk, aki ilyen-olyan úton bejön a városba és visszamegy. És hogyha el tudjuk érni azt, hogy minél többen a tömegközlekedést használják, az jelentősen csökken az utak terheltségét, és nyilván a megoldás a terelőút lesz. Ami a jó hír, hogy a nyárátszeredai autópálya szakasz nyáráttővel végül a bíróság döntött, és egy török cég megnyerte a közbeszerzést, tehát itt is elindul a kivitelezés. Ez akarva akaratlanul Marosvásárhelynek egyfajta déli nagy terelője lesz, hiszen már nagyon sok autó nem fog bejönni Marosvásárhelyre. És hát ez nélkül ugye nem tud a város fejlődni. Amióta elérte az autópálya Marosvásárhelyt, az is jelentősen segítette a közlekedésen, de a gazdasági növekedést is ösztönzi, hiszen a beruházásokon érezzük, hogy nőtt a kereslet a marosvásárhelyi ingatlanok, ipari ingatlanok, a logisztikai fejlesztések iránt, és bővül is, hál' Istennek, ez a szegmens. Tehát ma Marosvásárhelyen nem lehet azt mondani, hogy munkanélküliség probléma lenne, aki akar, az tud munkahelyet találni. Nyilván a bérezés az egy másik kérdés, ott kevésbé tudja az önkormányzat befolyásolni, de hát minél nagyobb lesz a munkaerő hiány, annál jobbak a bérek is. És az a tapasztalat, hogy ma már nem ritka az, hogy valaki külföldről hazajön, mert a számítását itthon is megtalálja.
Nem biztos, hogy a város hatáskörébe tartozik, de azért muszáj megkérdeznem, hogy például az út tisztítások ügyében mit lehet tudni, hol lehetnek elakadások, ugyanis elég gyakran jövök be a megyéhez tartozó utakon, azokon az utakon, amelyek nem tudni, hogy melyik településhez tartoznak egészen pontosan, és nagyon gyatrán vannak letisztítva, ezért gondoltam, hogy hát ha valamiféle választ találunk, hogy hol lehetnek az elakadások, miért nem működik a rendszer.
Hát ugye általában minden úthálózatnál a január-február februárra kritikus, mert ugye mennek a télen a sózások, ami a só mellett egy ilyen finom mosott homokot is tartalmaz, ami két hónap alatt bizony meggyűlik az utak peremén. Mi már a hétvégén elkezdtük Marosvásár útjain a takarítást, a Mátyás Király tér, Kossuth utca, Kuzavoda, hát itt már megy a homoknak a felszedése. De ugye egy városban muszáj ezt elvégezni, megyei utakon, vagy akár országutakon ezt később fognak neki, március előtt általában nem. Ennek egy hátránya van, hogy ugye nagyobb esőnél ezeket, ez a sárréteg akár az útra is kerülhet, és csúszósá teheti az utakat. Úgyhogy ezért fokozottan oda kell figyelni. Mi a Maros hidat például decemberben is lemostuk egyszer, ma már úgy néz ki, hogy mintha nem is mostuk volna le, úgyhogy ez, ahogy a meleg idő megengedi, és úgy néz ki, hogy ezen a héten meleg lesz, lehet, hogy ismét a hét vége felé lemossuk újra a hidat, mert ezeknek az útszéli lerakódásnak a felgyűlés az bizony baleset veszélyes lehet, és hát esztétikailag is zavaró, most éppen amíg fagyott, ugye a szemetet az felszedik, de nem tudják ezt a sarat eltávolítani, ezt a homokot, úgyhogy most, hogy melegedett az idő, elkezdődött már a hétvégén Marosvásárhelyen a homoknak a felszedése, és ez folytatódik egész március végéig.
És ma kezdődik a lomtalanítás is, ugye, amikor is régi bútorokat, képkereteket, matracokat, tükröket, az elektronikai hulladékot egy másik alkalommal fogják összegyűjteni, de mi a helyzet a személydíja, polgármester úr, ha jól tudjuk, akkor a 2022-es személydíjat érvénytelenítették?
Hát ez egy bírósági döntés, de hát ez első fokon történt, tehát itt még nagyon sok tárgyalás lesz, és mivel ezt törvény kötelezte, ugye, hiszen Marosvásárhelynek pontosan az, aki beperelte annak idején, az írta alá a szerződést az Ecolec kapcsán, és ebben a szerződésben voltak rögzítve a személydíjak. A személydíjakat ugye azt az Ecolec küldi ki az önkormányzatoknak, és mi kötelezően kell alkalmazzuk, mert ez a törvény. Amennyiben a legfelsőbb bíróságon is megnyernék ezt a pert, ami több valószínűleg még másfél-két évig fog húzódni, akkor egy érdekes helyzet áll elő, hiszen a törvénynek ellentmondó bírósági döntés születhet, amit én nagyon kétlek, de a lényeg az, és ezt többször elmondtuk, hogy a hulladékgazdálkodás kapcsán a hatékony hulladékgazdálkodás az, ami csökkenti az árakat. Ugye a tavaly év elején ugyancsak az Ecolec díjszabásának köszönhetően Marosvásárhelyen megemelkedett 17-30-ban talán a személydíj, és a tavalyi monitorizálás következtében ugye egyrészt sikerült beállítani azt a pontos mennyiséget, és ezért már az év második felében csökkent a személydíj Marosvásárhelyen 50 banival. Ezt sokan viccesnek találták, viszont hogyha az eredeti árat nézzük, 2024-re 21 lejre kellett volna emelni Marosvásáron a személydíjat, tehát tulajdonképpen 4 le 50 banit sikerült csökkenteni azáltal, hogy egész évben a kollégáim keményen dolgoztak, hogy Marosvásárhelyen pontosan tudjuk a mennyiségeket, és ne fizessünk egy lejcse pluszba annál, amit ténylegesen termelünk. Tehát ilyen téren az, hogy most 16 le 80 banni a személydíj, és évvégén ez még lehet, hogy fog csökkenni, de ezt még hozzá kell tenni, hogy aki március végéig kifizeti az évi személydíjat, annak még 10% kedvezménye van. Az erdélyi városok között a középkategóriában vagyunk, tehát nem drága Marosvásárhelyen a szemétszolgáltatás, és az a célunk, hogy ezt minél lejjebb vinni, és visszamenni az eredeti árhoz körülbelül 15 lej per fő személydíjhoz, ez a havi díjszabás, ami szerintem egy megfizethető összeg. Továbbiakban ugye itt is számos EU-s pályázattal nyert a város, egyrészt 200 szigetet helyezünk ki, már nagyon sok helyen megjelentek ezek a szelektív szigetek, ez egy közel 10 millió eurós projekt, ezen kívül van a városnak egy saját szortáló állomása, aminek most van a közbeszerzése az építésre. Ennek is egy 6 millió eurós pályázatot nyertünk hozzá, mert ezáltal a város ugye nem kell többet fizessen, hogy ezt a hulladékot elvigyük egy szortálóállomásra, és ott kiszortálják. A saját szortálóállomásunk átveszi ingyenesen, nem kell fizetni érte, kiszortáljuk, és még pénzt is csinálunk belőle. Tehát mindenképpen 2025-ben olcsóbb lesz a szemét Marosvásárhelyen, mint ma. Ehhez viszont nem 2021-ben kellett volna elkezdeni a hulladékgazdálkodás fejlesztését, hanem 2012-ben, de sajnos 2020-ig ugyanaz az állapot uralkodott, még a szemétdiak sem voltak beszedve a lakóktól, sem cégektől, tehát mondhatni, hogy egy kaotikus igazgatás volt Vásárhelyen. Természetesen annak, aki szedte a szemétdiat, nem volt kaotikus teljesen. Az az évi 40 millió lemi bevándorolt zsebekbe a lakosságtól és a cégektől, az most a város kasszába van, és megvan a hozadéka, hiszen ezek a beruházások ma ténylegesen vissza vannak forgatva a hulladék gazdálkodásba, és 2025-re el lehet azt érni, hogy akár 15 lejre csökkenjen a szemétdíj, vagy akár még olcsóbb legyen, hiszen a következő lépés azért hulladék égető építése lenne, mert azzal 100%-ban meg tudnánk semmisíteni a város szemetét, azaz gyakorlatilag lecsökkenne a díj magára arra a díjra, amit a hulladék szolgáltatónak fizetünk, hogy fölszedi a szemetet. De nem lenne tárolási díj, nem lenne szortálási díj, és nem lenne semlegesítési díj, mert ezeket mind megoldanánk önerőből.
Tehát van erre lehetőség? Vagy
van erre lehetőség, tehát ennek ennek a három ütemnek az első két üteme már megvalósítás alatt áll. A szigetek az nagyon fontos, mert ugye hozzá kell szokjanak az emberek ahhoz, hogy szelektíven gyűjtünk, mert akkor lesz olcsóbb a szemét. A második fázis az a saját szortálunk, ahol mindent, ami nem háztartási hulladék, mi díjmentesen átvesszük a lakosságtól és feldolgozzuk. És a harmadik fázis lesz a hulladék égető. Itt nyilván az e-collecttel is lesz egy hosszasabb tárgyalás, hiszen ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a város nem fog több szemetet vinni a Szentpály lerakóba, vagyis az e-collect rendszerből úgymond a város nem fog hozzájönni többet, tehát ez egy vitás kérdés lesz, hogy ezt politikailag megengedik-e nekünk. Tehát erről majd beszámolok, mert ennek a lépését, ezt csak az idén ősszel fogjuk elindítani, a dokumentáció készítését a hulladékégetőhöz, hiszen a Maroskeresztúr határában, ugye a régi hulladéklerakónál a városnak megvan a telke, az infrastruktúrája, hogy ezt megépítsük, és ennek az a lényege, hogy a hulladékot elgázosítjuk, és energiát termel, teljesen zöld energiát termel, tehát nincs szennyezés belőle. Nyilván Kolozsvárnak már van egy ilyen kísérleti üzeme, de ott még csak a város hulladékának körülbelül 5%-át égetik, de mi azt szeretnénk, hogy a teljes vásárhelyi hulladékgazdálkodás így megoldódjon, és ezzel tényleg a Romániában elsőként lennénk olyan város, amelyik minden hulladékját újrahasznosítja.
Úgy legyen! Polgármester úr, maradjunk ennyiben, jövő hónapban visszavárjuk egy újabb beszélgetésre. Addig is köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Sors Zoltán volt a vendégünk.